Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Nos, ha valaki állandóan azon töri a fejét, hogy mit lehetne még csinálni, lehetőleg a legjobban, azt régen polihisztornak hívták, mifelénk egyébként vidéken az ilyen emberre azt mondják, hogy már minden volt, csak balettáncos meg kőfaragó nem. Nos, Nagy Tamás, aki itt ül velem szemben a stúdióban, ezt nem mondhatja el magáról, mert balettáncos már volt, azt persze nem tudom, hogy kőfaragó szeretne lenni. Minden esetre köszöntelek itt a Táncverzumban.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nagy Tamás lényegében egy harangozó díjas repülőgép pilóta. A helyzethez az is hozzá tartozik, hogy hétfőre szerettem volna ezt a beszélgetést megszervezni, csak akkor te éppen Abu Dhabiban voltál.
Mint kiderült, Abu Dhabiban kellett volna legyünk, és végül is Gatwickre mentünk, mert átraktak egy másik járatra, úgyhogy
de az utolsó pillanatban.
Az utolsó pillanatban, úgyhogy
de minden esetre nem értél volna ide, az biztos. Igen. Mennyit repülsz egyébként?
Úgy normálisan ilyen 6-4-be szoktak a pilóták lenni.
Ami mit jelent?
6 napot repülünk, abból ugye lehet 1 vagy 2 nap standby is, amikor csak akkor kell bemenni, hogyha valaki kiesik a sorból, hogy úgy mondjam, vagy járatcsere van, vagy késés, vagy ilyesmi, és akkor 4 nap szünet. Tehát van egy ilyen roster, vannak más roster beosztások is.
Most 14, egyébként egy csomó olyan ilyesmi. Szót hallunk, ami abszolút nem értjük.
Bocsánat. Tehát ezek a beosztások, ezek változnak légitársaságonként is, meg légitársaságon belül is, hogy ki mit csinál. Amennyit lehet, annyit repülök.
Hogy tudod te összeegyeztetni, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy hiába vagy te repülőgép pilóta, jelenleg, talán az idei évattól már a Magyar Táncművészeti Egyetem docense is vagy, és aktívan részt veszel az utánpótlás nevelésben. Hogy vannak óráid? Hogy tudod ezt összeegyeztetni?
Hát szerencsére nagyon rugalmasak az egyetemen velem, hiszen tudják, hogy hát a repülés az elég sok időt elvesz. Úgy tudtunk megállapodni, hogy minden héten előre meg tudom mondani, hogy ezeken a napokon használható vagyok, hogyha ott kell valahogy segíteni, akkor jövök, és úgy próbáljuk a próbákat is belőni előre, hogy akkor azokon a napokon én tudok jelen lenni. Van egy csomó olyan dolog a munkámban, amit azért otthonról is, meg amikor hotelszobákba várunk, akkor azért tudok sok mindent onnan is intézni.
Magyarul a hotelszobába várakozol, és közben a következő heti tréninget összeállítod mondjuk a 9. évfolyamos hallgatóknak.
Például holnap is gyakorlatot tartok, hétfőn szintén a 9. fiúnak fog gyakorlatot tartani, kedden, szerdán az Adagio hammerklavír című Hans van Manen darabot megyek próbálni, úgyhogy ahogy tudok, részt veszek, igen.
Ha már szóba hoztad Hans van Manent, te nagyon sokat táncoltál tőle, ezt a konkrét darabot, amit be fogsz tanítani, vagy most betanítasz, ezt is ismered ilyen szempontból? Táncoltad?
Hát ezt táncoltam talán a legtöbbet. Tehát ez úgy volt, hogy Adagio hammerklavír az ment az operaház repertoárján is, amikor én még itt voltam az operába, úgyhogy itt is táncoltam, és amikor aztán kihívtak Amsterdamba, onnan kezdve az első évbe bekerült ebbe a darabba, és onnan kezdve az én helyemet és szerepemet azt végén csináltam, úgyhogy...
Nehéz darab egyébként?
Nagyon nehéz, és amikor megkérdezték Molnár Márta rektorasszony és Maher Szilárd, a 9. évfolyam két vezető balettmester.
Magyar Táncművészeti Egyetem, igen?
Így van. Megkerestek, hogy erre a darabra gondoltak a vizsgakoncert első felvonásaként. Akkor egy kicsit úgy elgondolkodtam, hogy ez való-e fiatal táncosoknak, mert egy ilyen nagyon, nagyon visszafogott, nagyon kontrollált, nagyon nehéz. Zeneileg is, és így kifejezésben is nagyon nehéz.
Nem egy fiatalos darab, azt akarod
mondani? Nem egy fiatalos darab, ezt így mondhatjuk. Aztán második gondolatom pedig az volt, hogy ez pontosan azért egy nagyon jó kihívás, és elkezdtük a betanítást Aradi Máriával ketten, ő is ugye rengeteget táncolt, rengetegszer tanította be Amsterdamba is mindenféle szereposztásoknak, és nagyon örülök, hogy meg tudtuk őt is kérni, hogy segítsen, és fantasztikusan vették a gyerekek, szóval...
Készen vagytok már vele?
A betanítás megvolt, most már egy ráncrút is csináltunk, tehát amikor megállás nélkül, a mi segítségünk nélkül csinálják a gyerekek, ugye nehéz visszafogni az embernek magát, amikor nézi, mert rögtön tudja, hogyha pont most késnek el egy kicsit, vagy pont most sietnek, hogy ne mozduljon meg, és ne adjon nekik segítséget, de már egy ilyet is csináltunk, és nagyszerűen vették a lapot, és tanították be egymásnak, amiket kellett, úgyhogy fantasztikus kis csapat, úgyhogy nagyon várom az előadást is, és még hát fél évünk van az előadásig.
Hát igen, ugye júniusban lesz, nem tudom, még a pontos dátum megvan-e.
Július másodika.
Július másodika.
Operaház.
És hál' Istennek az Operaházban. Szóba hoztad Amszterdámot. 1999 óta vagy tagja, vagy voltál tagja a Holland Nemzeti Balettnek, és 12 évig voltál.
Ugye az Operaházba kerültem, még nem is voltam tag valójában, amikor az Operaház első, számomra első turnéján Finnországban Krassus táncolhattam, akkor még főiskolásként, ugye?
Mert akkor Seregi nem... László hívott téged állítólag a zsinórpadlásról, amikor
ez
megnézte a vizsgálatást.
Egy ilyen égi hang szólt hozzám, és te vagy a Nagy Tamás? Hát mondom, igen, én. És akarsz
Krassus lenni?
Krassus táncolni a Spartakuszba? Hát mondom, persze. Úgyhogy ez így volt, és akkor még hallgatóként ott turnéztem az Operával, ez fantasztikus volt, persze. És aztán rögtön kaptam egy szerződést, és akkor 4 évig voltam az Operaház teljes tagja, és utána még, amikor 99-ben jött az amszterdami felkérés, akkor én úgy szerződtem le Amszterdamba, hogy fele-fele. Tehát, hogy meg tudjam tartani az operai helyemet is, és akkor egy 4 évadon keresztül én repülőgépeken ültem Amszterdam és Pest között, és szerencsére mind a két színházvezetés az megértette, hogy jó, hogyha rugalmasak velem, és én ezt igyekeztem is meghálálni.
De azért akkor... én kíváncsi vagyok rá, hogy Amszterdamba hogy tudtak elcsalni, hiszen neked az operában is nagyon jó helyed volt.
Engem is meglepetésként ért, tehát amikor letették előm a szerződést, Wenig Ling, egykori Royal Ballet sztárja volt az igazgató akkoriban, és én azt hittem, hogy csak azért hívtak oda engem, hogy egy pár előadást kell vendégszólistaként táncolni, valakit le kell partnerolni. Hát az én legnagyobb megdöbbenésemre letett elém ott egy szerződést, és akkor így néztem rá, hogy hát ez nagyon jó, de én nem ezért jöttem. Úgyhogy akkor meg ő nézett rám furcsán, hogy hát ilyet még nem mondtak nekem, akinek én principál szerződést adok.
Mert
az első
principál
nap.
Szerződést?
Hát, igen.
Mi mást, igen.
Igen, szerencsém volt, igen, és akkor hát ilyet még nekem senki nem mondta soha, hogy... És akkor mondta, hogy hát Tamás, figyelj, akkor vidd haza ezt a szerződést, olvasd el a számot a végén, és este gyere el, nézd meg az előadásunkat, és akkor majd holnap beszélgetünk. Úgyhogy így is lett, hanem elmentem az előadást Aha. megnézni. És
melyik előadás lett?
Hát volt benne Symphony in C, Balanchintól, Acts of Light, Martha Graham, és hát egy olyan, hát azért ezt az amsterdami együttest, főleg akkor, hát fantasztikus táncosok voltak. Tehát emlékszem, hogy ott ültem a 3. sorba, és azt mondtam magamnak, hogyha ez az együttes engem ide akar hívni első szólistájának, akkor nekem ide kell jönni. Én nagyon szerettem az Operaházat, és nagyon hálás vagyok, hogy ott töltöttem éveket, és utána én még nagyon hosszasan, szinte végig minden évben tudtam jönni, mint vendégművész, de azért egy csomó olyan tapasztalatot, olyan munkát, olyan koreográfiákat és olyan partnereket találtam az amszterdami szerződésem kapcsán, amit itthon biztos, hogy nem tudtam volna megtapasztalni. Úgyhogy ilyen értemben én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy itt is, ott is tudtam lenni, és kipróbálhattam magam egy teljesen más közegbe.
Viszonylag hamar visszavonultál, 2012-ben. Ha minden igaz, akkor Rómeó és Júliával búcsúztál a színpadtól. Miért érezted azt, hogy nincs több benned, vagy más kell csinálni?
Klasszikus balettművészet, legalábbis a legfelső szinten ez azért a fiatalok sportja. Tehát pontosan ez a szépsége is, és egyben a nagyon kegyetlen része is a szakmának, hogy amikor az ember igazán fejben össze tudja már tenni, és amikor igazán összeáll a kép, és amikor igazán már tudja, hogy mi a fontos, és a lépéseken túl az alap, meg a technika az alap, és hogy azon túl mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, amikor ez összeáll, és kezd tényleg értelmet nyerni nagyon sok minden, akkor sajnos ezzel párhuzamosan, ha tetszik, hanem a fizikai rész, az pedig kezd elmászni. És egy idő után a saját maga által állított színvonalat, ha nem tudja megütni, akkor szerintem sokkal jobb, hogyha azt mondja, hogy köszönöm szépen, ennyi volt, és én a legjavamba szeretném abba hagyni.
És így történt.
Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz. Főleg akinek mondjuk később kezdődik el a karrierje, az tényleg úgy érzi, hogy rengeteget dolgoztam azért, hogy ott legyek, ahol most vagyok, és azt szeretném minél jobban meghosszabbítani. vannak, akik szerencsésebbek, alkatuknál fogva hölgyeknek jobban áll a balett, azt hiszem a testükre bizonyos szempontból. Van, aki tovább tudja húzni. Én úgy gondoltam, hogyha szeretnék még egy másik szakmát elkezdeni a tánc után, akkor azt viszont talán jobb, hogyha nem 40 pár évesen próbálom megtanulni. Úgyhogy én nekem a választásom az valahogy a kettőben kellett így egyensúlyozni. Hollandiában, amit mindig minden fórumon megpróbálok terjeszteni, vagy szóval népszerűsíteni, van egy ilyen rendszer, ami tényleg a művészeknek és a sportolóknak a legtetejének, tehát professzionálisan sportol, és ezért a karrierje az rövidre szabott, de ugyanúgy az előadó művészek is, mint például táncművészek, akiknek a karrierje biztos, hogy rövidre van szabva. Egyszer kell csak kiszámolni, tényleg nem olyan nagyon bonyolult a számítás, hogy mi a jobb a társadalomnak, mi a jobb az egyénnek, hogyha 40 évesen vagy 40 pár évesen elmegy szakmai nyugdíjba, és onnan kezdve egy folyamatos kivevő lesz, és azt várja, hogy mikor jön a következő nyugdíj, vagy pedig egy 40 éves emberre még úgy tekintünk, mint aki hasznos tud lenni, és egy további 25 évig, vagy attól függ, hogy éppen mennyi a nyugdíjkorhatár, még egy aktív, nem csak hogy hozzáad a társadalomhoz, ugye a munkájával, de effektív befizető, ahelyett, hogy csak egy kivevő lenne.
Tehát te most az átképzési rendszerről beszélsz, amit nem akartál valahogy kimondani. Tehát Hollandiában létezik az, ami nálunk meg sok helyen nem, hogy van egy átképzési rendszer, magyarul fizeti az állam vagy valamilyen szerv az, hogy te egy új szakmát tanulhatsz.
Így van, tehát az ember a fizetésének egy bizonyos százalékát befizeti ebbe az alapba, azt a színház megduplázza, és azt a holland állam még egyszer megduplázza. És így kialakul, ugye minél hosszabban táncol valaki, és minél annál magasabb pozícióban, annál több pénz, de erre nem úgy kell tekinteni, hogy ezt az ember akkor hogy kiveszi és vesz bele egy házat, vagy egy Ferrarit. Tehát ezt meg kell pályázni. És be kell bizonyítani, hogy ami átképzési ötlete az embernek van, azt egyrészt meg is fogja tudni valósítani, másrészt pedig egy olyan ötlete van, ami aztán a további 25 évre, ugye ők is így terveznek, a megélhetését biztosítani fogja. Tehát éppen azért, hogyha én oda mentem volna, és azt mondtam volna, hogy én...
Külfaragó akarsz lenni, mondjuk, mert igen, még az nem
igen,
voltál.
Igen. Akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát nagyon jó, de abban pénzt nem fogsz keresni. Vagy ha azt mondják, hogy azt mondtam volna, hogy én űrhajó szeretnék lenni, akkor pedig elbeszélgettek volna velem, hogy nagyon okoska vagy, Tomi, de ezt nem lesz belőled űrhajós most már 40 évesen. Úgyhogy én erre tudatosan készültem, és kisgépekre már volt akkor jogosítványom, az elméleti képzés részét is, egy részét megcsináltam így saját privátban. Úgyhogy én úgy tudtam menni a tárgyalásra. Később a újraképzési alapvezetője azt mondta, hogy Tamás, ami most történt itt ezen a elbeszélgetésen, soha ennyi pénzt még nem adtunk ilyen rövid idő alatt. Úgyhogy...
Meggyőzted őket. Mint ahogy annak idején Seregi Lászlót is meggyőzted, meg az amszterdámi színházat. Na és akkor most ugye arról beszéltünk, hogy most már röpködsz, megtanítasz. Eljutottunk oda, hogy egy új feladatot kaptál, méghozzá Kis János felkérésére. A Budapest Ballet Grand Prix, vagyis a nemzetközi balettverseny, amely novemberben lesz, a művészeti igazgatója.
Versenyigazgató.
Ami lényegében azt jelenti, hogy a nemzetközi kapcsolatok felé te nagyon jól tudsz nyitni, és nagyon jól tudod ezt az egész eseményt eladni, amely a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a legújabb kezdeményezése, és feltehetően minden évben meg fogják ezt rendezni. Magyarországon eddig A kategóriás balettverseny nem nagyon volt, talán a Nurejev verseny, amit Bokor Roland csinált nagyon sokáig, és igen, volt olyan verseny, ahol te ezüstérmes lettél, vagy ezüstdíjas. De ez az új balettverseny feltehetően majd egyszer, talán a lozanni balettversennyel is fog majd vetekedni, a nagy híres lozanni balettversennyel. Sok mindentől függ. Pénztől, és a nemzetközi elismeréstől. A nemzetközi elismerés pedig attól függ, hogy a zsűriben kik lesznek. Mondjál egy-két nevet, azért én hallottam nagy neveket. Ki az, aki már visszaigazolt, és ki az, akiben reménykedtek?
Pontosan így gondoljuk mi is, hogy 2023, tehát jövő novemberben van az első, de ez már indulásként is egy 5 éves projekt, tehát 5 éven keresztül biztos, hogy szeretnénk felépíteni, és ahogy említetted, tényleg az igazi mérce majd az lesz, hogy nemzetközileg ez hova lesz besorolva, és mennyire tudjuk felhozni tényleg a nagy balett versenyek mellé a Budapest Ballet Grand Prix-t, ugye nyilván ez a célunk. Na most a zsűri összetétele az biztos egy nagy hívószó. A másik ilyen a színházak, ahol a fordulókat tartjuk, majd erről kicsit később erről is mondanék egy pár szót. A meghívások már részben kimentek, ugye egy év múlva lesz csak a verseny, úgyhogy még nem tudok 100%-os visszaigazolásokat mondani, de Manuel Legrit kértük meg a zsűri elnökének, ő ugye a Párizsi Operának egykori etoája, és aztán a Bécsi Operaháznak volt balettigazgatója, jelenleg a Scalának művészeti vezetője, tehát hogy ő kértük meg a zsűri elnökének. Asszél Muratova, aki hát a Kirov Balettben ugye csodálatos balerina volt, és hát a világon mindenütt ismerik, Faruk Ruzimatovval ugye bejárták a világot, és hát az egyik, nekem az egyik kedvenc Bajadér felvételem is hozzá kötődik. Azt hiszem minden balettrajongó és balettel foglalkozó növendék ma is egy ilyen ikonként tekint ő rá. Tehát őt is meghívtuk. Darcy Bussell-nek próbáljuk meg valahogy az idejébe becsempészni ezt a balettversenyt. Ez a nehézség, hogy a világsztárok sajnos borzasztóan be vannak táblázva, és még egy ilyen ötnapos rendezvénysorozatra is nehéz megtalálni, hogy el tudjanak szakadni a mindenféle dolgaiktól. De én nagyon remélem, hogy Darcy Bussell is itt lesz. Irek Muhamedov, akit szintén aztán nem kell bemutatni, ugye Bolsoy szólista, aztán London Royal Ballet sztár nagyon hosszasan. Vele én személyesen is dolgoztam együtt, úgyhogy megpróbálom őt is ide csalogatni. Federico Bonelli, a másik, akivel hát ugye Amsterdamban együtt kollégaként dolgoztunk, aztán ő is londoni Royal Ballet szólista, és Anna Cigánkova, akivel hát együtt is táncoltam hosszasan, és szintén Amsterdamban is táncolt, és ő ugye magyar vonatkozása is van Annának, hiszen itt táncolt az operába éveken keresztül, jól beszél magyarul, úgyhogy ő félig meddig haza jönne. Úgyhogy,
és ő már vissza is jelezte, hogy jönni fog.
Ő már vissza is jelezte, úgyhogy én remélem, hogy a többiek is hamarosan véglegesíteni tudják a dolgot.
Hát azért ezek a nevek nagyon húzó nevek, tehát hogyha ők ülnek a zsűriben, akkor minden bizonnyal az a fiatalság, 24 éves korig ugye bezárólag jelentkezhetnek, akiket a balett hosszú távon is karrierként érdekel.